Jó napot kívánok, Stuber Andrea vagyok, köszöntöm a hallgatókat, és köszöntöm mindenek előtt vendégemet, Egri Katit. Kati színésznő, ezt nem kell mondani, de szoktam. Azt akarom mesélni neked, Kati, hogy ez a műsor, ez ilyen beszélgetős, és igazából nem szokott lenni apropója, te aktualitása. Tehát úgy nem azért hívok, mert valaki éppen csinál, vagy valamiért, hanem egyszerűen általános érdeklődésből. Tehát alkotó művészek, színház területén, akiket kedvelek, becsülök, vagy nem kedvelek, de becsülök. Szóval akik érdekesek, azokat hívom. De most történetesen az a helyzet, hogy te több szempontból is egy aktuális művésznő vagy, nagy szemeket mereget rám, szép nagy barna szemeket, de hát ha azt mondom, hogy Budapesti Kamaraszínház, meg azt mondom, hogy Thália Színház, ez mind a kettő olyan színház most, ami körül most események voltak, úgyhogy ezt nem fogjuk kihagyni, hogy erről beszélgessünk, mert közben rájöttem, miközben régóta szerettelek volna hívni ide, hogy a Kamaraszínházról beszélgetni veled az egyik, tehát legalkalmasabb személy vagy arra, hogy beszélgessünk a Kamaraszínházról, hiszen te egy nagyon jelentős, nem is tudom, lakmuszpapírja, vagy milyen vagy ennek az intézménynek, mert a működésének elején, 91-től ott voltál 7 évig, és aztán ott voltál a működésének utolsó 6 évében tag.
Igen.
Úgyhogy most így elsőre azt kérdezem tőled, hogy szerinted törvényszerű volt, muszáj volt, így kellett lennek lennie, hogy a Kamaraszínháznak vége legyen 2012 májusában?
Először is köszönöm a meghívásodat, több szempontból is, és üdvözlöm a hallgatókat. És igen, hát ez egy nehéz kérdés, mert én azt gondolom, hogy minden színháznak a bezárása egy számomra tragikus élmény. Egyszer ezt már megéltük, amikor a Thália Színházból lett művészínházat, most már nem tudom, 90, nem tudom hányban volt, amikor megszüntették, és lett belőle egy befogadó színház. És akkor ugye ott voltunk a tiltakozó társulati ülésen, ami hát semmit nem társulati ülés, hanem egy ilyen szolidáris tüntetés tulajdonképpen, aminek az égvilágon semmi értelme nem volt, mert mint később kiderült, ezt már előre eldöntötték, hogy úgyis meg fogják szüntetni. Tehát a Budapesti Kamaraszínháznak a megszüntetése az is egy folyamat volt, és egyáltalán szomorú dolog, hogy megszüntetnek egy színházat.
Engem is az ilyesmi mindig elkeserít, meg.
Igen, mert azért ez nem úgy van ám, hogy akkor most ezt, aztán a többi meg biztonságban érezheti magát, mert sajnos nem így van, mert ha egy folyamat elindul, akkor az megy tovább. Ugye játékszín ugyanígy veszélyben van, és hát aztán nem tudjuk még, hogy kik. De tehát az, hogy pont a Budapesti Kamaraszínházat szüntették meg, ez lehet, hogy egy nem tudom, politikai döntés, kellenek a helyek, a két stúdió, meg a Tivoli Színház, nem tudom, bár Szűcs Miklós igazgató megpróbált lavírozni mindenfelé, és fönntartani a helyzetet. Ez az ő pozitívuma. Sok pozitívuma volt neki, de így mikor én már visszajöttem 2006-ban, akkor én már nem azt a kamaraszínházat találtam, mint amit 98-ban itt hagytam. Pedig akkor az egy tényleg egy jó színház volt, egy nagyon jó színház volt, és én egy nagyon jó helyzetből mentem el, hiszen akkor volt a Shakespeare Velencei Kalmár című előadás, amit Alföldi Robi rendezett, és én játszottam Porciát, és annak egy... Tehát ez egy nagyon nagy sikerű előadás volt. Sorban álltak az Andrássy út sarkáig, én azóta sem láttam, előtte láttam ilyet, de azóta sem láttam ilyen sikerű... Már előadásban igen, de az, hogy a nézők így sorban állnak. És akkor engem egy olyan helyzetbe akartak hozni ott, amit én méltatlannak éreztem, és ezért fölmondtam, és akkor elmentem Zalaegerszegre, ahol egy csodálatos 8 évet töltöttem, Bereményi Géza és Bagó Bertalan vezetése alatt, és nem azért jöttem el, mert nem éreztem jól magam, hanem azért, mert ugye magánéleti, ugye férjem itt van. Tehát nem Pesten,
hanem... Egy idő után elfárad az ember, azt hiszem, a vidéki színészlétre, hát értve ez alatt, hogy csak jön-megy meg.
Igen, meg az a, így hogy mondjam, Zalaegerszeg azért messze van ám, és ottan, ha nem kocsi, tehát csak kocsival lehet közlekedni, mert a reggel 10 órás próbára nem ér le az ember másképp, csak kocsival. Mert ott a buszjárat is, meg az Intercity 11 órára ér le. Tehát szóval nagyon nehéz volt, és akkor nehéz szívvel megváltam. És akkor idejöttem, visszajöttem a Kamaraszínházba, ahol Miklós próbálkoztam én máshol is, őszintén szólva, de a Miklós volt az, aki hát visszafogadott. De azt meg kell mondjam őszintén, hogy utána, mint mondottam, ez a színház sem anyagilag, sem művészileg már nem nyújtotta azt senkinek a társulatban, ahogy ez a Budapesti Kamaraszínház nagyon jól indult 91-ben. Ez egy nagyon érdekes művész és szórakoztató színház volt. Csizmadia Tiborral pályázta meg Miklós. Ő elég hamar kilépett ebből, mert problémája volt. Aztán jött Ruszt József, és ő is elment, mert problémája volt. Hát ki kell mondjam, Szűcs Miklóssal voltak konfliktusai. És onnantól kezdve a Miklós senkit nem engedett maga mellé. Tehát nem engedett maga mellé művészeti vezetőt. Most egy nagyon jó igazgató.
Még Tordi Géza volt, azt hiszem.
Hát
még,
igen, tehát a Gézával meg állandóan veszekedtek.
Hát meg
Gézát
mondjuk azért
hagyta,
ez nem
Gézát
sem
hagyta beleszólni. Uh-huh. Ő egy idő után senkit nem hagyott beleszólni semmibe, és aki ellentmondott neki, az... finoman fejezzem ki magam, arra megharagudott. És ezt meg kell mondanom, hogy például így nyírta ki egy évvel ezelőtt az én Magyar Fruzsina barátnőmet, aki ott dramaturg volt, mert ellent mert mondani neki, és senkit nem bírta elviselni, hogyha valaki ellent mond neki, és közben pedig nem úgy működött a színház, tehát ez már hiába mondta ő azt, hogy ez Magyarország egyik legjobb színháza, ez már nem volt igaz, ez az volt valamikor. De már nem voltak se külföldi vendégjátékok, előadások úgy történtek, hogy ahogy esik, úgy puffan, vagy jó, vagy nem jó, vagy jön jó rendező, vagy nem jön jó rendező, szóval én megmondom őszintén, én akkor is elmentem volna már, hogyha nem zár be a Kamaraszínház. Mert egész egyszerűen művészileg rendkívüli gondjaim voltak, tehát lelkileg szinte depressziós voltam. És a másfél év, ez az utolsó másfél év, ami viszont vastagon a minisztériumnak a döntései, és belejátszottak, hogy egész egyszerűen úgy gondolják, hogy évad közben kivonnak, tehát az elmúlt pár évben állandóan csökkentették a támogatást, hát mint ahogy mindenhol, mondjuk mi minisztériumi színház voltunk, a többi önkormányzati, de hát ezt ugye látjuk, hogy a kultúrától is vonnak folyamatosan, és akkor egyszer csak úgy gondolják, hogy januártól ők megszüntetik a színházat, mármint a minisztérium, ami hát lehetetlenség, mert a színházi évad az július 30.
Nyilván nem gondoltak erre, igen, hogy
nem.
A színházban másképp
és aztán
van.
Akkor egyszer csak rájöttek, hogy rosszabbul járnak, mert akkor meg ki kell fizetni a végkielégítéseket, meg nem tudom, és akkor így tovább vitték, hogy még ezt az évadot csináljuk meg, csak akkor a vagyonkezelő társaság ráküldött a színházra egy végelszámolási eljárást. Most aztán itt ugye nem tudjuk mi biztosan, hogy a pénzzel való gazdálkodás az itten hogy nézett ki, mert nem mi ebben nem láttunk bele, viszont azt tudjuk, hogy 9 éve nem volt fizetésemelésünk, hogy a másfél év az arról szólt, hogy hol kapunk fizetést, hol nem kapunk fizetést. Most legutóbb 3 hónapig nem kaptunk fizetést. De a befizetni valókat be kell fizetni, és ez olyan szinten amortizálja az embert. És be kell járni, és nem ingyen, mert a benzint én fizetem, de aki Budapesten lakik, mivel én Tahitótfaluban lakom, Dunakanyarban, akár annak is ki kell fizetni a bérletet, meg a buszjegyet, meg. És én ez alatt a másfél év alatt a tartalékpénzemet, na most nehogy azt higgye valaki, de tamány milliót halmoztam föl, azt totálisan föléltem, és akinek nem volt tartalékpénze, aki 3 gyereket öltöztetőnő kolléganőm, 3 gyereket nevel egyedül, szóval az mit csinált? És azért hozzá kell ezt tennem, hogy én mondom, a Miklósnak nagyon sok rendes dolga volt, ez vitathatatlan. De azért, amikor tavaly márciusban bejelenti, hogy itt olyan, nem is tudom, véghelyzet van, és hogy nem tudja, hogy mi lesz, megszűnik, vagy nem szűnik, majd utána 3 nap múlva felszáll a repülőre, és elutazik a feleségével síelni, vagy a Kanári-szigetekre, vagy nem tudom, márciusban. Akkor én erre nem tudok mit mondani. És nagyon sok rendkívüli társulati ülés volt, mindenki berzenkedett, mindenki forrongott, mindenki. Csak tudod, aztán amikor az társulati ülés, és akkor megszólalunk 2-3-an. Most ennek a levét itta meg a Fruzsina, mert ő magyar Fruzsina, mert ő abszolút jogilag utána járt, és egy nagyon okos felszólalása volt. Hát meg is lett az eredménye. Uh-huh. Aztán nem tudom, hogy a Kamara Színház.
Tudsz arról, hogy ez a Németh Kristóf-féle kísérlet, hogy abból lesz valami? Volt.
Nem én tudom olvastam, még,
hogy
nem
valami
tudom még,
új hát módon, gazdaságosabban, tehát célozgatván arra, hogy lehetne ezt azért talán jobban is csinálni, hogy van egy ilyen szándék a társulatban néhány emberből, vagy
igen,
valamiféle összefogás, hogy
igen,
működtessék
igen
tovább. Van-e ebben valami eredmény, nem tudod?
Az, hogy eredmény van-e, még azt nem tudom, uh-huh, de szerintem azt még ők, vagy, hát nem tudom, hogy tudják-e. De hát azért
hát új neve van a minisztériumnak azóta, hát óriási fordulat, hát ki igen tudja, hogy mi történhet még.
Szoktam velük találkozni, majd beszélni telefonon, úgyhogy biztos, hogy mert ők azért úgy számítanak rám, tehát ott a színházon belül azért ők egy pár emberre számítanak, így még akkor is, hogy elszerződtem a Thália Színházba, de azért tehát vagyunk ott azért egy páran, akik már ezeket a gondokat látva beszélgettünk egymás között. Amit hát ugye a Miklós egy ilyen ellene...
A nagyon kifejező egrikati arca most, igen.
ellene való támadásnak érzett, de hát én azt gondolom, hogy ez nem arról szólt, hanem arról szólt, hogy a meglévő rossz helyzetet valahogy jobbá tenni, megjavítani, gondolkozni, és nem akarták kihagyni Miklós, csak hát ő ezt egy ilyen ellentámadásnak, egy pucsnak érezte, de hát erre megint nem tudok mit mondani, ez az ő dolga, az enyém meg az enyém.
No, akkor hallgatunk egy kis zenét, és aztán tovább lépünk a jövő felé.
Jó. Philadelphia.
like stone. Voices of friends vanished and gone. At night I hear the blood in my veins, just as black and whispering as the rain. The streets of Philadelphia.
Ahol hely van, színházi belépő. Ez a műsor megy vasárnap délután a Rádió Q-n. Egri Kati a vendégem. Hát eddig beszéltünk a Kamaraszínházról, nem kifejezetten Sirató asszonyként, de azért megemlékeztünk érdemeiről is.
Igen.
Egyebeiről, és most akkor nézzük a Thália Színházat, amiről azt lehet tudni, így újságolvasóként, hogy ez egy befogadó színház, nincsen társulata, viszont magához köt lazább, szorosabb, ilyenebb olyanabb szálakkal 21 vagy 22 színészt. Bereményi Géza az igazgatója, aki, mint említetted, korábban volt már igazgatód Zalaegerszegen. Te érted ezt a konstrukciót, hogy mire vállalkozik az a színész, aki ott most szorosabb, vagy nem tudom, milyenebb szállal oda kötődik? Neked van egy világos szerződésed, és...
Na, most ezt akartam mondani, hogy ez tulajdonképpen maradt befogadó színház a Thália Színház, de ott kialakítottak egy rádióstúdiót, és mint annak idején a filmgyárban oda szerződtettek, akkoriban a filmgyárhoz, most 15 körüli embert. Most itt ugyan ez a formáció van, hogy a rádióstúdióhoz szerződnénk mi, és még csak azért beszélek feltételes módban, mert még ez a szerződési formula még mindig alakul. Tehát még mindig beszélnek jogászokkal, meg ugye mi is megtettük az észrevételeinket, hogy akkor ez így nem jó, meg még ezt, meg azt bele kéne venni, tehát ez még alakul, de tulajdonképpen itt azért van vagy lenne egy társulat, hogy ne kelljen annyi felé egyeztetni mindenkit. Mert megint csak az lesz belőle, mint ami eddig volt, hogy akkor egy hónapban egyszer, vagy maximum kétszer tud menni egy előadás. Mert ugye mindenhonnan jövünk. Ugyanúgy, mint itt a Karinti Színházban is, ahol játszom egy nagyon imádni való előadást, én nagyon imádom, a Szent Péter esernyőjét. Tehát például most májusban egyszer tudtuk játszani, mert nem lehet összeegyeztetni a 12 színészt, vagy 15-en vagyunk benne, nem is tudom. És ezért ezt az új vezetőség ezt gondolta ki, hogy akkor valamilyen módon mégiscsak legyen egy társulat. Csak ez a rádióstúdióhoz kötődne. De persze azért csinál. Már most elkezdtük a Födónak az Esküvőtől Váló Perik című előadását próbálni, amit tulajdonképpen Födó egy felvonásosokból írt, Hanvai Kornél. És Béres Attila rendezi. És ez tulajdonképpen most egy nyári produkció, de majd bevisszük az évadba is.
Ez azt jelenti, hogy ezt nyáron ilyen unsuite rendszerben fogjátok játszani gyakorlatilag? Tehát folyamatosan műsoron lesz? Vagy pedig van
nem, a bemutatóval együtt 9 előadás lesz, tehát ez tulajdonképpen ilyen hétvégeken, vagy hét... Várjál, most hogy is van? 22-én mutatjuk be. Július 22-én. És akkor utána eljátszuk 3-szor vagy 4-szer, és akkor még júliusban is lesz ilyen 3-3-as blokkban. Úgyhogy, és akkor utána majd szeptembertől bekerül a... Hát illetve nem bekerül, mert nyáron is bent játszuk magában a Thália Színházban, ami azért jó, mert nincs esőnap. Tehát biztos, hogy megtartjuk az előadásokat.
És akkor ti a Thália Színházhoz kötődő, majdnem társulat jelleggel kötődő színészek, fogtok ott produkciókat létrehozni nagy színpadon, és a két kis stúdióban is?
Igen.
Plusz még a Tivoli, és esetleg a Kamaraszínház utódmaradvány helységei? Vagy mire készültök ti ott így, mekkora méretű
működésre? Az az igazság, hogy erről még mi se tudunk biztosat. Azt tudom, hogy a Thália, a nagy színpad, meg a két stúdió. Ugye az új stúdió, meg az Arizona.
Ahhoz még kevesen is vagytok 21-en. Bár ezek nyilván alapszínészek, és akkor
ha persze, azért ahhoz még meg a rádiójátékok is, ahogy készülnek, meg tévéjátékokat nyilván fognak hívni. Más színészeket is. Hát ilyen suskusokból lehet hallani, hogy esetleg a Tivoli, én ezt gyanítottam különben, hogy a Tivoli...
Hogy na hát a Tivoli bekerül a
képbe. Mert az
amúgy
is a Thália Színházé, a Tivoli. Úgyhogy ezeket csak ottan így a próba közben halljuk a bletyiket, hogy ott lesznek tévéfelvételek. Aztán, hogy a másik, tehát a Kamaraszínháznak a másik két stúdiója, az Ericsson, meg a Shure, hogy azzal mi lesz, azt nem tudom.
Gondolod, színház marad? Úgy értem, hogy színházi előadások helyszíne? Hát vagy már rég valami kis bankfiók lefoglalózta?
Hát nem tudom. Nem tudom. Tényleg erről semmit, tehát azt tudom, hogy valamit azért ott akarnak csinálni, így ugye a Kristófék, de hogy... Hogy ez sikerül-e nekik, vagy nem, azt nem tudom. Azt nem tudom. Szerintem jövő héten úgyis fogok velük találkozni, és akkor talán többet tudok. Mert ugye hát ehhez az kell, hogy hát valami pénz kell hozzá, mert ez másképp nem működik.
És akkor ez a Thália neked valamilyen formában folytatványa lesz az Alaegerszegnek? Mert Bereményi Géza lesz az igazgató, amennyire láttam, Bagó Bertalan fog rendezni.
Igen.
És a társulatban vannak régi partnerek, kollégák?
Hát persze, hát vannak, de majdnem mindenkivel játszottam már. Azért ez a 37 év alatt azért nehéz lenne olyan kollégával találkozni, akivel nem játszottam, de aki... Ugye Zalaegerszegről jött, hát most legutóbb már nem, a Szegezdi Róbert, akivel nagyon sokat játszottam, és akkor még, hát most így, aki Zalaegerszegről jött, azt
hát vagy nem feltétlenül Zalaegerszeg, régi kedves partner, akivel rég nem találkoztál, és most esély van együtt dolgozni, van olyan közöttük?
Hát, várjál,
kapásból most... nincsen, nem baj, közben majd ki fog derülni, hogy
mert most például, akivel nem játszottam, most, hogy mondtam, hogy ki az, akivel nem játszott, hát a Csányi Sanyi, a Sel Jutka, akik a két főszerepet játszák a Födóban, ővelük még nem játszottam, a Szombati Gyuszival se játszottam, ő játsza a férjemet.
Nem-e? Érdekes.
Nem.
Most mész férjhez hozzá először.
Úgy, mint amikor még a főiskolás voltam, és ott gyakoroltam a Víg Színházban, ott voltam gyakorlatos színész, és akkor szerződött föl Gyula Szolnokról. Na hát akkor, na de így, mint a popfesztiválban ottan a nagy tömegben. Hát ugye, mert mi ottan tulajdonképpen népségkatonaság voltunk. És akkor így, de amúgy nem játszottam vele. Hát a Cserhalmi Gyuri, aki akinek játszottam a feleségét, ugye régi módi történetbe, 6 évvel ezelőtt, amit a Géza rendezett, Bereményi. Hát az nagy öröm, hogy biztos fogunk együtt játszani, és akkor, de most azért nem merek mondani még, mert tulajdonképpen nem nagyon írtuk még alá a szerződéseket, mert még mindig alakul a
szerződés. És azt nem is igazán lehet még tudni ezután, a Födő után, hogy mik lesznek a következő évadban, milyen feladatok várnak rád, vagy ki fog mit csinálni, már úgy értem, hogy milyen darabot,
de
milyen
azt
rendező.
De a Garaci László ír egy darabot az MK-ről, ami háború eltett, két háború idő közötti időről szól. Hát úgy tudom, hogy abba játszom, de hát még nem akarom elkiabálni, mert még a Laci, a Garaci Laci még írja a darabot.
És tehát ki tudja, mondták, hogy az abba... első oldalnál tart, vagy a 80-nál?
De hát igen. De abba azt mondták, hogy játszom, de majd mikor már ott vagyunk az olvasó próbán, akkor lenne a Tanú, lenne egy musical,
Tanú?
A Tanú.
Gogolák elvtársnő, vagy nem tudom.
Ja, hogy azt nem tudom, hogy abba játszom, de hogy mi
csak a repertoár,
mondom, a repertoár, a Tanú, akkor lenne egy musical, és akkor aztán még nem tudom, még lett volna egy Szabó Magda, de az nem biztos, hogy lesz. Tehát ezt még nem tudom. Ezt nem tudom.
Jó, hát majd tartogasson meglepetéseket az évad. Említetted most ezt, most ennél egy picit leragadtam, hogy te popfesztivál van, ottan rohangáztál.
Igen.
Ifjú főiskolásként. Mennyi? Ott voltál 2 évet gyakorlatosként?
Igen.
Elég színházban?
Igen.
És vágytál volna ott maradni?
Hát persze, hogy ne, hát de hát nem jött össze. Mert hát azért voltak ott olyan fiatal színésznők, akikre fölösleges lett volna engem odahívni. Bár ugye Horvai István volt az én tanárom, osztályfőnököm, és meg Kapás Dezső, aki a tanársegédje volt, ők szerették volna, hogyha leszerződtet Várkonyi Zoltán, mert akkor ő volt az igazgató. De hát a Várkonyi tanár úr megmondta nekem, abszolút, egyenesen, őszintén, bárcsak ilyenek lennének ma is, színházvezetők, hogy nem tud leszerződtetni, mert már sokan lennénk akkor. És akkor pedig hát játszottam az Antonius és Kleopátrában, játszottam Rutkai Éva, ugye van abban az Irász és Kármián, akik tulajdonképpen a társalkodó nőik, a két nagyon szép szerep, és a Kármiánt Kutvölgyi Erzsébettel játszottam felváltva, tehát még úgy kaptam is feladatokat, meg Gyurkovics Tibor darabban, Csóka családban játszottam, Tábori Nóra lányát, szóval azért nagyon jó feladatokat kaptam, de hát ez egy reális döntés volt én szerintem, hogy nem kell odahívni, nem tudom én, 6-7 fiatal színésznőt, amikor tudod dolog, hogy akkor majd én ülök a kispadon nem tudom hány évig.
Látod, Kutvölgyi Erzsébettel ott játszottál együtt, ő is akkor fiatal pályakezdő volt nyilván, és innen ma nézve nehéz lenne eldönteni, hogy ki járt jobban a pályán. Ő, aki ott van azóta is, vagy te, aki bejártad Tolnát, Baranyát és a Főváros több színházát? Most így nagy szemeket meregetünk, és így a vállainkat emelgetjük,
hát
hogy ki tudja ezt.
Na jó, de hát azért a Kútvölgyi Zsike azért, hogy mondjam.
Azt akarod mondani, hogy ő a Kútvölgyi Zsike? Erre én meg azt mondtam, meg az Egri Kati vagy, és akkor ezt
jó,
így meg is beszéltük.
Jó, hát azért ő egy szép karriert futott be.
Igen, igen, persze.
Hát azért jókat játszik, egy megbecsült tagja a Víg Színháznak, és azért a Víg Színház mindig egy szinten volt. Azért... Most, mint amit mondtam neked, hogy visszajöttem a Kamaraszínházba, ami már nem volt azon a szinten, tehát én ezt...
Tehát ez egy kompromisszum volt.
Ez egy kompromisszum volt, amit én még életemben nem csináltam. Hát, rá is... Szóval én ahol nem
rá
éreztem,
is bántál.
Igen. Ahol nem éreztem jól magam, én onnan eljöttem. És életemben először tettem egy kompromisszumot szakmailag, és hát megbántam. Megbántam, már nem kellett volna, és egyszerűen azt én azért látom magamat kívülről is, hogy így szakmailag is kiestem egy kicsit az érdeklődésből, de hogy én belül, amit nem véletlen, hogy azt mondtam, hogy depressziós lettem, kifejtette. Alig tudtam magam reggelente rávenni, hogy fölkeljek, hogy csináljak, hogy bemenjek, hogy nem tudom én mi. Szóval, és érdekes, hogy barátnőm azt mondta, hogy mindegy, hát följössz, most már te annyi minden mögötted van, és akkor megcsinálod, eljátszod a szerepet, hát úgyis jó vagy. Hát nem így van. Hát nem így van. Mert iszonyúan megviseli az ember, hogyha olyat csinál, amit nem szeret. Az olyan szinten megviseli, hogy sokkal nehezebb most kibírni ilyesmit, mint hát, a fiatalabb koromban is persze, hogy voltak bukások, de hát nem volt egy ilyen rossz 6 évem. Hát mondjuk az első 2 év az még jó volt, már ez az újra vissza a jövésből 2 év, de hát ez az utolsó 3-4 év, ez már nem.
Hallgatunk erre valami buzdító zenét, és aztán folytatjuk.
Why should I feel discouraged and why should the shadows come, Lord, why should my heart, feel lonely? And long heaven home, yes. When Jesus is, he is my portion. He watches over me. Watches, thank you, Lord, over me.
Ahol hely van, színházi belépő, ez a műsor megy. Egri Katival beszélgetünk. Úgy kicsit áttekintettem, hogy mi folyik itt nálam, és azt láttam, hogy meglepő módon nagyon sokszor hívok olyan embert, aki színész családból származik. Tehát színész, szülő, testvér, nem tudom, valahogy biztos ez benne van az érdeklődésemben, hogy valami úgy érzem, hogy ez olyan különös és izgalmas dolog, hogy valaki színész csináló között nő fel, és az úgy az útja szinte, vagy legalábbis így képzelem, hogy egyenesen vezet a színház felé. Ez tényleg egy más élet, egy különös élet, egy ilyen család. Persze nem tudod, nem volt más családod, úgyhogy ez egy nagyon okos kérdés, én tudom, de valahogy ezt szeretném firtatni, mert úgy látszik, hogy ez engem érdekel.
Hát persze, hogy más élet, mert az ember tulajdonképpen őrült emberek között nő fel.
Lehet, hogy ez a nyitja.
De azért ezt meg kell mondjam, hogy legfőképpen édesanyám azért próbált egy normális szintet tartani nekünk, egy normális életrendet.
De ehhez az is kellett, hogy ő a színészettel nagyjából felhagyjon, nem?
De hogy hagyott?
Nem hagyott fel?
Nem.
Csak én ilyen...
Nem hagyott fel. Nárai Teri színésznő volt.
Igen,
József Attila színházban
de
játszott.
De azért mégiscsak a családra koncentrált, nem?
Tehát, hogy... Hát mondjuk kevesebbet tudott dolgozni, mint édesapám. Uh-huh. Már édesapám rengeteget filmezett, rengeteg tévéjátékban szerepelt, szinkronizált rádióban, rengeteg rádiójátékban játszott, mert akkor még voltak ilyenek, és anyu is sokat szinkronizált, rádiójátékban is volt, tévéjátékban is, de ők jóval kevesebb.
Hogy szinten tartsa az őrületet a
családban?
Hogy
szinten tartsa az őrületet, de azért, amikor megmondjuk, hogy jobban tudott uralkodni magán, tehát egy ilyen főpróba héten, mert volt, hogy úgy egybeesett az édesapámnak a főpróba hete, meg
az édesanyám
főpróba hete. Hát az igen, az nem volt egy egyszerű, de az anyám, ő sokkal jobban tudta fegyelmezni magát. Az édesapám az egy kifejezetten egy szangvinikus ember volt, és hát... De kiszámíthatatlan, milyen hirtelen kitörései voltak. Szóval ő vele nehezebb volt, enyhén szólva, és az anyám ezt is próbálta valahogy így kiegyenlíteni, hogy azért ezekből a apámnak a kitöréseiből azért ne... Hát azt mondjuk, olyat nem lehetett, hogyha otthon voltunk, hogy ne halljuk, vagy ne lássuk, mert hát, plusz, ugye mi késői gyerekek voltunk a Mártival, a testvéremmel, és két lány, na hát egy férfi apának.
Hát na de hát az nyilván két leendő színésznő kislányka, hát nem hiszem, hogy nem tudja kenyérre kenni az édesapját, ha akarja.
Nem tudja?
Nem
lehetett kenyérre kenni, mert volt, amikor, hát nem tudom, attól függ. Ráadásul ő annyira nem akarta, hogy mi színésznők legyünk, hogy azt nem is tudom elmondani. Tehát ugye mikor azt mondják, hogy hát biztos könnyebb volt, egyrészt azért nem volt könnyebb, mert a színész gyerekeket sokkal jobban megfingatták a felvételin. Bocsánat, hogy ezt mondom, de ez így van. Mert a felvételi bizottság el is mondta az édesapámnak, akiket különben végighívott az apukám felvételi előtt, a Márti esetében is, meg az én esetemben is, hogy könyörög, hogy ne vegyenek föl minket, nem
vittelek. Tehát kérte az antiprotekciót.
Igen. És akkor mind a két esetben fölhívta őt Várkonyi Zoltán, aki felvételi biztos, hogy ne haragudj, Dacoskám, mert az volt a beceneve, nem lehetett nem fölvenni, mert tehetségesek, meg a Gáti tanár úr, aki a beszédtanárom volt, ő is fölhívta az aput, azt hiszem, hogy Nádasdi tanár úr, aki akkor volt a rektor az első két évenben, aztán lett Várkonyi tanár úr. Tehát fölhívták az aput, hogy nem tudunk mit csinálni a lányaiddal, hát nem kellett volna, hogy így sikeredjenek. Ez volt az egyik nehézség, ugye, hogy tehát ő úgy mondom, hogy keresztbe tett, édes, miközben fölkészített minket, tehát az utolsó egy hónapban nem bírta ki, hogy ne kérdezzen ki, hogy mondjuk azt a verset, vagy monológot. anyu ugyancsak nem szerette volna, de ő neki mindig is az volt az elve, hogy önállóságra nevelni a gyerekeit. És ha ők ezt választják, akkor ezt akkor csinálják mindenféle nehézségével együtt. És a másik nehézség meg az volt, hogy ugye azt is mindenki azt hitt, hogy hát mi ismerjük az összes színészt, meg gyerekkorunkban, oda léptek, ott itt laktunk a Gresham házba, meg Tahiba volt nyaralunk, valóban hát mindenkit ismertünk, de most mikor azt mondod a Rutka Évának, hogy csókolom Éva néni, meg Súlyok Mának csókolom, meg a Besegyei Feri bácsinak, meg hát azt sorolhatnám. És akkor egyszer csak ott vagy, mint kollega, és akkor azt mondja Rutka Éva, hogy ne mondd nekem, hogy csókolom, hanem tegezzél. És nem tudod megtenni, mert tudod azt, hogy persze nagy nehezen aztán megtettük, de tudod azt, hogy mi munka van e mögött. Mert látod anyádat, apádat, hogy éjjel, nappal, hogy mennyit dolgoznak. Tehát ez egyáltalán nem könnyebbség színészgyereknek lenni. Plusz még le akarod vetkőzni, hogy ne állandóan azt mondják, hogy jaj, hát emlékszem, mikor apáddal dolgoztam, és akkor ez is, ez, jaj, és hát anyukád olyan szép volt, és ez egy tündér, és nem tudom, amire az ember nagyon büszke. Addig is büszke voltam, csak már egy idő után nagyon terhes volt mindig ezt hallgatni. És akkor azt, amikor Szolnokra szerződtem, mert végül is én ott lettem önálló színésznő, utána már boldogan hallgattam ezeket a történeteket, sőt, most már én mesélem ezeket a történeteket.
Édesapádnak volt módja, ideje megbékélni ezzel, hogy ti színészek, nem emlékszem, hogy ő meddig élt, de ő még találkozott a ti pályátokon.
Hát nagyon az elején, 80-ban.
De már addigra megbékélt ezzel, hogy színésznök lettek, színésznök, hát, mit csináljunk.
Hát el kellett ismerni, hogy a pályára valók vagyunk, sőt, engem is rendezett a televízióban, a Szabin nők elrablásában én voltam Etelka, és a testvéremet is rendezte a Szolnesz építőmester, rendezte a televízióban, meg a Britannikuszt, azt is tévéjáték.
És az nagyon furcsa volt, amikor ő rendezett téged tévében? Hogy igazából neked abból minden ismerős volt, semmi váratlan újszerű, nem mutatott.
Nem, de volt ismerő, de nem. Hát mi sok, tehát azért sokszor láttuk édesapámat próbálni, akár mint színész, akár mint rendező, meg édesanyámat is, de mondjuk azt tudtam, hogy ő mit követel, de azért azt hozzá kell tennem, hogy őt nagyon szerették a színészek, mert ő értett a színészekhez, meg nagyon jó humora volt, de szigorú volt. De mondjuk hozzám egy kicsit szigorúbb volt azért. De valami jót csináltam,
hát
akkor
csak, hogy valami előnyöd legyen abból.
Hát, hogy de ha valami jót látott, tehát hogyha mondjuk valamit én találtam ki, vagy mondott egy instrukciót, és akkor azt jól csináltam meg, akkor meg úgy elolvadt. Hát azt lehetett azért látni. De azért tulajdonképpen, amikor elkezdtük a Szabin nők elrablását forgatni a televízióban, akkor azt mondom, az első nap az ilyen szempontból nehéz volt. Aztán már nem. Aztán már ugyanolyan volt, mint hogyha egy most úgy mondom, hogy vadidegen rendező, tehát egy kollega rendező lenne. Első nap az kicsit nehéz volt.
Hallgatunk egy kis zenét, és folytatjuk.
Jó.
The people too, mess around. They're doing the mess around. They're doing the mess around. Everybody doing the mess around. Everybody was juiced. You can bet your soul. They did the boogie boogie with a sturdy roll. They mess around. They're doing the mess around. They're doing
doing the mess around. Everybody doing the mess around. Now, when I say stop, don't you move a peg. When I say go, just shake your leg and do the mess around. I declare doing the mess around. Yeah, do the mess around. Everybody's doing the mess around. Now let me have it, yeah, boy. Mess around.
Ahol hely van, színházi belépő. Ez a műsor megy a Rádió Q-n, vasárnap délután van. Vendégem Egri Kati, hangtechnikus kolléganőm Bánfalvi Csenge, én Stuber Andrea vagyok, így jöttünk össze hárman. No, hát akartam tőled kérdezni, hogy a pályádon mi volt, tehát volt egy ilyen legnehezebb korszak, meg legkönnyebb, legszebb, és tulajdonképpen ezt most azt hiszem, hogy már tudom, hogy így beszélgetünk egy ideje, hogy nagyon nehéz volt a kamaraszínházi második korszaknak egy része, és az előbb említetted Szolnokot, ahol, ahogy érdekesen fogalmaztál, azt mondtad, hogy ott lettél önálló színésznő.
Igen.
Jól gondolom, hogy az volt talán egy nagyon sikeres korszak, vagy mit hoznál fel erre, mint olyan fajta aranykort, amire úgy emlékszel, hogy ott értek a legnagyobb sikerek, a legnagyobb megelégedettségek, a legjobb munkák?
Hát azért volt egy boldogságos, nagyszerű korszak, mert olyan volt a színház társulata, a színház vezetése, hogy egy nagyon érdekes, izgalmas, jó színházat csináltunk, ugye Pál István volt a főrendező, aki egy nagyon különleges, egyedi tehetségű ember volt. Tehát sok más rendezővel is dolgoztam ott, és az az egész színház, amit akkor csináltunk Szolnokon, nagyon jó színház volt, így egyszerűen mondom, és nagyon, tehát ott váltam én tulajdonképpen önálló felnőtt színésznővé, ennek ez volt a szépsége. Aztán utána azért mondom, hogyha most így visszagondolok, hogy az eleje, meg most ez az utolsó 4 év volt a nehéz, mert ugye az elején oda szerződtem Veszprémbe 1 évadra, az nagyon jó volt, de utána 3 évet töltöttem a Nemzetiben, amikor is ilyen kis padon ültem, tehát azért is mentem le Szolnokra. És akkor most ebben az utolsó, bár 6 éve szerződtem vissza, de ebből a 4 évet mondom, egy nagyon, mondjuk így szépen, hogy nehéz időszaknak, mert ez pedig egy lefele húzó időszak volt számomra szakmailag. Hát meg lelkileg. Ami közte történt, tehát Szolnok, a Radnóti Színház, a Budapesti Kamaraszínház, és Zalaegerszeg, na-ná, az mindnek megvolt a maga egyedi szépsége és jósága, de ami összefűzi ezeket, hogy ezek mind valamilyen módon új korszakukat kezdték ezek a színházak, és én ebben az új korszakban tulajdonképpen alapító tag voltam, és ez mindig valami fantasztikus dolog, amikor...
Ez itt szerencse, de biztos van közöd is hozzá, hogy ezek ilyen
hát
jó,
azért,
jó
mert,
alakulások, igen.
Azért, mert egyrészt utána mentem, bár én nem szeretek így bejelentkezni, amit most az utóbbi egy évben más se csináltam, mint fölemelgettem a telefont, de hát nagyon nehéz
izolás
volt.
Izolás van a karodban, igen.
Borzalmas volt, de tehát már a szolnoki időszak után ugye volt egy nagyon, volt a szabadúszó, és volt egy fantasztikus játékszín korszak. De az a szolnoki időszakomnak a következménye volt. Tehát, hogy én ott jókat csináltam, és tulajdonképpen jó színésznőnek kezdtek elismerni, és akkor hívtak a játékszínbe, amely szintén fantasztikus korszak volt Berényi Gábor vezetésével, és ugye én Verebes Pistával dolgoztam sokat és nagyon jókat ott, és akkor utána Radnótiba ott megint ugye Bálint André, tehát az megint egy új korszaka volt, ugye az irodalmi színpadból lett Radnóti Színház, ott megint Valló Péter, Verebes Pistával megint szintén sokat dolgoztam, és akkor utána mentem a Kabara Színházba, ahol megint elindult egy teljesen új korszak, csak én azt gondolom, hogy azért akkor még legfőbb, tehát leginkább hívtak. Csak hát azért az annak volt a következménye, amit azért én úgy folyamatosan letettem az asztalra. Most? Hát nehezebb volt mozdulni, mert bár mondom, akkor is elmentem volna, hogyha nem zár be a Kabara Színház, de most sokkal nehezebb mozdulni egyik helyről a másikra, hiszen szüntetnek meg színházakat. Hát a kultúra fontosságáról ne beszéljünk, mert az külön műsor, ugye?
Ilyen kis nevetésbe fulladgatna.
Igen, igen. És nagyon-nagyon nehéz mozdulni, plusz hát azért én már egy 59 éves színésznőnek azért már nehezebb szerepeket találni. Úgyhogy én azt mondom, hogy én nem is tudom, hogy hát rebdesek, hogy van munkám, és lesz munkám. Habár azt mondom, hogyha nem szerződtem volna Táliába, vagy szerződöm, ami folyamatban van, már azért a jövő évadom így meg volt tervezve, és lennének is munkáim, mindet nyilván nem fogom tudni teljesíteni, mert a Táliával való egyeztetés miatt nehezebb lesz, de azért remélem, hogy meg fogok tudni csinálni belőle dolgokat, csak hát azért ehhez nagyon kellett emelgetni a telefont, amit én nagyon nehezen teszek meg.
No, hát Kati, most minden esetre egy új korszak jön az életedben,
na,
egy
az hál' Istennek
bizonyos szempontból alapítós korszak, és én kívánom, hogy ez most egy jó időszak, megint egy ilyen felfelé ívelés legyen.
Csak egy picit akarok ez majd az új korszakhoz, hogy nekünk Tahiban volt a nyaralunk, mindegy testvérem ott lakott, eladta 4 évvel ezelőtt, és most arrafele sétáltattam a kutyámat, és ott születésünkkor ültettek a szüleink 2 életfát, és az új lakók kivágták, mert már annyira a gyökere alá nőtt a háznak, hogy repedeztek a falak, és hogy jöttem lefelé, az én életfámra egy kis új ágak elkezdtek jönni, és meg döbbenettől így meg, nem tudom, hogy a testvérem mi a másik oldalon van, hát nem tudom, hát nem úgy kivágták, hanem tudod, levágják a törzsét, és akkor az alja megmarad, és jöttek ki kis új ágak, meg levelek, és azt mondtam, hogy ugye, akkor ez jót jelent, ezt mondtam magamnak.
Köszönöm szépen, hogy eljöttél. Egri Katit
hallották. Én is köszönöm.
Ő volt a vendégem. Köszönöm szépen a hallgatók figyelmét. Stuber Andrea vagyok. Elköszönök. Jövő héten is várom önöket az Ahol hely van műsorában.